Magyarországgal kapcsolatban az aggodalom növekszik. Azért, mert amikor egy ország a partvonalra szorul, és a partvonalra szorulása már rendszer szintűvé módszeresé válik, az óhatatlanul akadályozza az Európai Unió működését. Magyarország sajnos úgy néz ki, hogy módszeresen kilépett a konszenzus keresés európai kultúrájából.
Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a Messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával és Benyó Ritával. Szia, Zoli!
Szia.
Múlt héten ott fejeztük be, hogy jönnek-e, és milyen pénzek, és milyen ütemben jönnek. Na, de mindennek a feltételéről beszéljünk most, ami sok esetben ugye a jogállamiság kérdések. És hát az egész pénzzárolásnak az alapja az az volt, hogy az Európai Unió nem nézte jó szemmel, hogy bizonyos jogállami minimumok nem teljesülnek Magyarországon. De hát úgy tűnik, hogy attól, hogy a pénzek zárolva lettek, attól még nem oldódott meg ez a kérdés sem. Az új bizottság előtt terítéken van-e, az új parlament előtt terítéken van-e, hogy mit kezdjenek a magyar jogállamisági kérdésekkel?
Ez egy olyan ügy, amit folyamatában kezel az Európai Unió most már 14 éve gyakorlatilag, tehát nincs új a nap alatt, minden egyes intézmény, függetlenül attól, hogy tisztújítás előtt van, vagy utána, ezt megörökli ezt a dossziét. Annál is inkább, mert ahogy te is a te kérdésedben is megfogalmazodott, hogy a pénzek zárolása elért bizonyos eredményeket, tehát a magyar kormány részéről történtek bizonyos lépések, aztán ezek hirtelen megálltak, tehát az is jelzi, hogy a pénznek a zárolása, ez az üzenete, elér eredményeket, elég hatékony volt, ez az úgynevezett jogállami költségvetési kondicionalitás, egy feltételességi mechanizmus. Ugye ezt pillanatnyilag csak Magyarországgal szemben alkalmazzák, és igazából Magyarország volt az ihletője is ennek. Ez működik bizonyos szempontból, de látható, hogy nem elég. Azért nem elég, mert nem idézett elő Budapesten magatartás változást, tehát a magyar kormány hozzáállása, vagy mondjuk így a magyar miniszterelnök hozzáállása ez a témához és a dolgokhoz nem változott érdemben. Ha változott volna, akkor Magyarország az Európai Bizottságnak lejelentette volna ez a brüsszeli szó használata, notifikálta volna ezeket az intézkedéseket, és akkor az Európai Bizottság ezeket áttekintette volna. Ilyenek nem került sor, egyszerűen úgy tudom, hogy körülbelül egy éve semmi nem változott. Az Európai Bizottság 2023. decemberében készítette egy jelentést, ez kötelező volt egy évvel a eljárás, ez a feltételességi eljárás elindítása után egy jelentést, és ahhoz képest mostanra a helyzet nem változott, jelentés most nem lesz, viszont lesz egy csöndben, szép csöndben, a karácsony előtt lesz egy 1,7 milliárd eurós forrásvesztés.
Mi az, amire azt mondtad, hogy az elején úgy tűnt, hogy sok mindent teljesített a magyar kormány, aztán megállt. Mi az, amit már teljesített, és mi az, amit minimálisan teljesíteni kellene ahhoz, hogy megnyíljanak a pénzcsapok?
Igen, ugye azt tudjuk, hogy talán most már biztos, hogy beszéltünk róla sokat, hogy 27 úgynevezett szupermérföldet, kulcsfeltételt kell teljesíteni a magyar kormánynak ahhoz, hogy hozzájusson minden zárolt pénzhez. És itt nem csak feltétlenül a kohéziós politikai pénzekről beszélek, az a 6,3 milliárdról, hanem még a helyreállítási alapról is, hiszen az a piramis csúcsán az helyezkedik el, azt mondjuk 10 milliárd euró, körülbelül 10 milliárd euró. Tehát ezekhez nem fér hozzá, ezeket teljesíteni kell. Ezen belül kifejezetten a kondicionalitás, vagy a feltételességi eljáráshoz köthető szupermérföldek száma 21. 21-ből most azt megnézzük, hogy van 12-13, legalábbis Brüsszelben ezt nekem így mondták, körülbelül 12-13, ahol Magyarország nem teljesíti egyáltalán, vagy pedig csak részben teljesíti a feltételeket. Most, hogy milyen feltételek teljesültek, emlékezzünk vissza, két évvel ezelőtt, akkor a magyar kormány még nagy rohamban volt, abban, hogy teljesítse a feltételeket, és volt egy novemberi határidő. Ez a legfontosabb, ezek az integritás hatóság felállítása volt, aminek kifejezetten az volt a feladata, hogy az uniós pénzek elköltésének a szabályszerűségét vizsgálja, és ott a problémák keletkeznek, ott rámutasson ezekre a dolgokra. Voltak más intézkedések is, tehát számos intézkedés egyébként megtörtént, de számos intézkedés még mindig máradt magára, részben azért, mert a kormányzat ugyan megígérte ezeket már a tárgyalóasztalnál, illetve történtek bizonyos lépések is, viszont sosem kerültek végrehajtásra. Ezek közé tartozik, amik még lógnak levegőben, hogy így fogalmazok. Az integritás hatóságnál a kormány fél munkát végzett, hiszen gyakorlatilag megalakult ez a hatóság, végzi a munkáját, de nem tudja hatékonyan végezni a munkáját. Ugye Bíró Ferencet, a ennek a hatóságnak az elnökét idézem, hiszen ő maga is mondta, hogy ahhoz a kompetenciáikat, a hatásköréket ki kellene szélesíteni. Például lehetővé kellene tenni azt, hogy egy költségvetési szervtől kérnek dokumentumokat, meg is kapják. Az történt, hogy erre lehetőség van a törvény alapján, viszont ezeket a törvényeket, ezt a lehetőséget át kellene vezetni az illetékes szervekről szóló törvénybe. A kormány ezt nem tette meg. Aztán van egy olyan dolog is, amiről mindenki emlékszik, az Eliosz ügy, hogy a főügyészség ugye gyakorlatilag nem történt semmi, nem volt érdemi lépés, utána a magyar költségvetés, lekapcsolták az Európai Uniós pénzekről, a magyar költségvetés, a magyar adófizetők állták ennek a költségeit. Itt az Európai Bizottság azt várná el, és nézben, ez tipikusan mutatja azt, hogy nézben a kormány lép, de csak félig megy el, addig, ameddig elvárható. Az egyik az, hogy ugye lehetőség van arra, hogy felleviteli bíróság legyen, tehát ha a főügyészségnek az intézkedéseit meg lehet, vagy nem intézkedését meg lehet fellebezni, viszont a főügyészséget, az ügyészséget semmi sem kötelezi arra, hogy adott esetben a bíróságnak ezeket a döntéseit figyelembe vegye. Tehát ezt is meg kellene változtatni. Aztán van egy nagyon fontos dolog szerintem, ami talán mindenki számára érthető, ez a vagyonbevallási vagyonnyilatkozat gyakorlatilag, ami arra vonatkozna, hogy a Orbán Viktortól kezdve a kormánytagoknak, politikusoknak és a magasrangú tisztviselőknek is, főtisztviselőknek is a vagyonnyilatkozatát ellenőrizni lehessen. Átláthatósági kérdés részben, és az is, hogy például az integritás hatóság is belepillantasson ezekbe.
Ugye, de pont ez az a pont, ahol gyakorlatilag egy fricskával, talán 2 évvel ezelőtt hozzányúlt ehhez a kormány, átalakította úgy, ahogy az uniós képviselőknek kell készíteniük a vagyonbevallást, amivel egyébként pont talán a Transparency Internationalnek sok kritikája volt az uniósal is. De nyilván erre hivatkozhat az Orbán kormány, hogy hát tessék, kértétek, hogy legyen változás a vagyonnyilatkozatban, olyan lett, mint az unióban. De nektek ez se jó.
Igen, most ugye itt van egy olyan probléma igazából, hogy valószínűleg ugyanilyen rendszer talán más országokban sem működik. Igen, tehát azt mondod, hogy gyakorlatilag a kormány azt csinálta, ami az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó szabályok. Egyrészt az európai parlamenti képviselőktől is változott már a helyzet, hiszen ott is volt egy Katargate, hogy emlékszünk, de az szemben azzal, amit mondanak, az 3-4-5 képviselőt érintett, tehát nem lehet szisztematikusnak, módszeresnek nevezni. Tehát az európai parlament valóban igaz, néha igaz a parlamentre, hogy bort iszik és vizet prédikál, de ugye ettől függetlenül Magyarországon az a probléma, és mondjuk lehet, hogy még Finországban sincs ilyen szabály, mert talán nincsen szükség rá, esetleg más a, mondjuk így a kultúra, meg a felső vezetői korrupció más. Magyarország esetében ez már egy tapasztalat viszont, hogy az rendszer áthatatlanul működik, illetve, hogy a felső szintű korrupció ellen nincsenek intézkedések. Csak itt hozzáteszem azt, hogy azért ugye, amikor az Európai Parlamentet rángatjuk elő, meg például legutóbb ugye Didier Reynders, a volt igazságügyi biztosról derült ki, hogy hát elég furcsa módon úgy néz ki, mert ugye az áthatatlanság véleme őt is megilleti, hogy pénzt mosott, de ezek az emberek lebuknak. És ezek ellen eljárás indul. Ugye ezt kellene látni valahogy Magyarországon is. Magyarországon is van ilyen, azt is látjuk, hogy van ilyen, de ezek nem érték el azt a szintet, és nem érték el azt a frekvenciát, hogy így fogalmazzak, amelyek elvárhatók lennének. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarországgal szemben kialakult egy olyan fajta bizalmatlanság, ami alapján az Európai Unió azt mondja, hogy Magyarországon az uniós pénzek elköltése rendszer szintű kockázatoknak van kitéve. Ne felejtsük el az egész jogállamisági mechanizmust, ezt a feltételesítési mechanizmust, igazából nem úgy hozták létre, hogy bármiféle jogállami mondjuk vétség, az gyakorlatilag generál egy ilyen eljárást, hanem arról van szó, ha kimutatható a kapcsolat, a jogállami vétség, hiányosság és az uniós pénzek felhasználása között. Magyarország esetében már pedig egy több mint egy évtizedes gyakorlat az, hogy volt, hogy a kohéziós politikai forrásoknak közbeszerzési rendszer nem működött jól. Magyarország esetében egyébként a korrupció és a közbeszerzési rendszer hiányosságai voltak azok, amelyekre az Európai Bizottság felfűzte ezt az eljárást.
És ezáltal a bírói és igazságszolgáltatási függetlenség rendszere.
És az is így van, természetesen, az is hozzákerült ehhez. Tehát ezek azok az elemek, amik hozzákerültek. Ugye szó van most arról, hogy ezeknek a körét, a referenciák körét, ami alapján el lehet indítani majd ilyen eljárást, bővítsék. De ez az Európai Bíróságnak van egy ítélete erről, az eléggé, ahogy is fogjam, behatárolta gyakorlatilag ennek az értelmezési lehetőségét. Tehát a bizottságnak nagyon kellett vigyázni arra, hogy úgy találjon fogást mondjuk a magyar kormányon, és ez pedig pont az volt, hogy a kohéziós politikai forrásoknál mi történt az elmúlt 10-10 évben? Az történt, hogy látták a rendszer szintű problémákat, a kifizető hatóság, de azt, hogy a politika tulajdonképpen rátelepedett az ezt intéző menedzsmentre, hiszen ne felejtsük el, itt a magyar menedzsment, a magyar kifizető hatóság, meg az intéző hatóság az Európai Uniós hatóságként is működik. Azt látták, hogy a magyar politika ugye, nyilván befolyásolta ezeket, viszont amikor az Európai Bizottság fellépett ez ellen, eseti kezelést tudott alkalmazni. Befagyasztotta a pénzeket, pénzügyi korrekciókra került sor, át lehetett rakni a pénzeket egyik zsebből a másikba, stb. Nem volt válasz arra, hogy a rendszer szintű korrupciót, vagy a rendszer szintű problémákat hogyan kezeljék. És ez az eszköz, amit Magyarországgal szemben vetettek be, ez erre alkalmas volt, hogy ezeket a problémákat, ami a kohéziós politikai források felhasználását végigkísérte Magyarországon az elmúlt 14 évben, de talán még előtte is egyébként, előtte sem volt tökéletes a rendszer, hogy ezekre találjanak egy megoldást. Ez mindig nem teljesen fedi le mindent, de ez már azért egy nagyobb megoldás jelent, hiszen látjuk azért, hogy ennek keretében elég sok pénzt is zároltak.
Látják-e az uniós vezetők azt a kontraproduktivitást, hogy miközben azt szeretnék elérni, hogy tisztábban, átláthatóbban és a jogállamisági normáknak megfelelően működjön a magyar kormány, aközben a pénz hiányából adódóan, ami nem jön az unióban, sok esetben inkább pont, hogy diktatúrák felé, autoriter rendszerek felé, és azok felé, a pénzforrások felé nyomja a magyar kormányt. Ezáltal talán lehet, hogy épp az ellenkezőjét elérve annak, mint amit szerettek volna.
Igen, ez már olyan politikai megfontolás, ugye, amit, hogyha az Európai Bizottság alkalmazna, akkor joggal lenne kitéve Orbán Viktor kritikájának, hiszen Orbán Viktor gyakran kritizálja az Európai Bizottságot, hogy nem a joghoz, ugye nem a jog betartásához tartja magát, hanem politikai megfontolásokat alkalmaz. Most, akkor ezt mondom, igazából természetesen kicsit pikírt vagyok szándékosan, mert hogy nyilvánvalóan, hogy amit te mondasz, ez a megfontolás, ez létezik, és ez létezik bizonyos fejekben is az Európai Bizottságon belül is. Viszont a nagy probléma itt az, hogy szerintem az első számú probléma az, hogy van egy óriási bizalomhiány. Egyrészt a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság mostani elnöke között, illetve általában az Európai Bizottság között, ami mind a két oldalról működik. Az Európai Bizottságnál nem bíznak a magyar kormányban. Biztosak, tisztában vannak azzal, hogy Magyarország esetében nem lehet azokat a minimálisan elvárható dolgokat, hanem annál többet kell bevasalni, mert nem elég, hogyha Magyarország elfogad egy törvényt, hanem azt alkalmaznia is kell. És ezeket látják, hogy a magyar kormánynak az összes innovatív energiája arra megy rá, vagy nem az összes, de nagyon sok erre, és nagyon ügyes módszereket elismerik Brüsszelben is, hogy hogyan játsszák ki a szabályokat sokszor. Tehát, hogy látszólag alkalmazkodnak, megfogadják, azt utána találnak mindig egy kisuranó pályát. Na ugyanez viszont a másik oldal is létezik, és nem is teljesen alaptalanul, azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy például 2002 évvel ezelőtt, november végén, addig nem volt egyértelmű, hogy az Európai Bizottság a magyar intézkedéseket pozitívan, vagy pedig negatívan fogja értelmezni. És valami az utolsó pillanatban történt akkor, ami a hatására, és az utolsó pillanatban történt, az nyilván az Európai Parlament nyomása részben a számvevők széktől jövő üzenetek, stb., hogy nem lehet Magyarországot elengedni félintézkedésekkel, hanem csak akkor vannak az uniós pénzek, költségvetési pénzek biztosítva, akkor nem lesznek kitéve kockázatoknak, ha 100%-ig bevasalják Magyarországon azokat az intézkedéseket. És ez volt egy elmozdulás, és Orbán Viktorban azóta szerintem fejében az alakult ki, hogy jó, ha teljesítem az összes kívánalmat, akkor mi a garancia arra, hogy nem fognak újabb kívánalmakkal jelentkezni?
Na és mi a garancia?
És hát erre nincs olyan garancia, és ezért mondom, ez egy megoldhatatlan képlet gyakorlatilag. Tehát olyan mély bizalmi válság alakult ki, ami egyik fél sem tud felülemelkedni. És ennek az eredménye valahol ez az elmúlt két év, meg nyilvánvalóan, hogy a magyar kormány részéről, vagy a kormányfő részéről, hiszen az végig is egy személyi döntésről van szó, nem volt meg a kellő politikai akarat arra, hogy ezeket a dolgokat elengedje annak érdekében, hogy Magyarország pénzhez jusson. És akkor itt a második kérdés valóban az, hogy ez merre sodorja Magyarországot, ugye, hogy mások kezébe, stb. Az Európai Bizottság erre azt tudja mondani, hogy nekünk minket a szabályok erre köteleznek, itt politikai megfontolásokat, tehát ameddig nincs garancia arra, amiről te is kezd, nincs garancia arra, hogy Magyarországon tényleg kialakul egy, megváltozik a hozzáállás a dolgokhoz, az európai pénzek kezeléséhez, és ennek megfelelően átláthatósági szabályok, meg minden, meg a gyakorlat, nem is a szabályok, a gyakorlatról van szó, nem változik, addig ők az uniós pénzek rendeltetésszerű felhasználását nem tudják föl, így nem tudják jó szívvel visszaigazolni. Az Európai Számvevőszék bármikor benyújthatja a számlát az Európai Bizottságnak, hogy nem gondoskodott az uniós pénzek felhasználásáról. Azt természetesen politikai megfontolás azért nem lehet sosem az Európai Bizottság részéről sem ugye gyakorlatilag ezeket eltekinteni, hiszen pont egy évvel ezelőtt, amikor Magyarország papíron hozzáfért 10 milliárd euróhoz, ugye akkor azt mondta a bizottság, hogy teljesített minden feltételt. Lehet, hogy ott is azért volt egy bizonyos politikai megfontolás. Ott az volt, hogy Magyarország úgy nézett ki, azokat a feltételeket teljesítette, ezért akkor hozzá is férhet a forrásokhoz. A bizottság ezt próbálja eljátszani. Most, hogy Magyarország átkerülhet esetleg Kínához meg más, ugye más területre, ez egy konkrét veszély természetesen, de ez alapvetően ugye a bizottság mindig azt mondja, hiszen ez egy kipróbált dolog, ez a magyar választóknak a dolga, ennek a megítélése. Ők nem fogják, ugye tehát számos lehetőség van arra, hogy Magyarországot bent tartsák az Európai Unióban, Magyarországot rajta tartsák ezen a vonalon. Vannak politikai eszközök, és vannak jogi eszközök. De azt hiszem, hogyha a magyar kormány úgy gondolja, és ezért ez mutatja azt, hogy nem korlátozza a magyar kormány semmi sem abban, hogy Kínától fölvegyen hiteleket, de annak nyilvánvalóan meglesznek, annak a politikai ára megvan, mindig a felára. Azt, hogy pontosan milyen politikai felára van, azt nem tudjuk, hiszen a rendszer nem olyan átláthatóan működik, hogy ezt pontosan tudjuk. Néha kiderül, hogy 1 milliárd eurót felvettünk Kínától, teljesen váratlanul derül ki, és nem egy transzparens ugye, folyamat eredményeképpen. Erre csak hüledeznek az Európai Unióban, a bizottságnál, de nyilvánvalóan önmagában számukra is fel kell állítani prioritási listát, ez pedig az, amiről a jogszabály szól, és nevők mögöttük egy jogszabály áll, hogy ezt a jogszabályt alkalmazni kell, mégpedig úgy kell alkalmazni, hogy ebből lehetőleg minden más szempontot, tehát a politikai szempontokat is ki kell venni. Ellenkező esetben csak arra hivatkozva, hogy Magyarország akkor esetleg Kína vagy Oroszország karjaiba menekül, és ezért nem alkalmazzák rá az uniós szabályokat, az rossz vért szülne nyilvánvalóan, és az Európai Unió gyakorlatilag a zsarolás, tehát a zsarolási lehetőséget nyitná meg.
Mérlegelik-e, illetve milyen eszközöket mérlegelnek azok után, hogy 2 éve azért láthatóan inkább most már tényleg egy padhelyzet van, és lehet, hogy mondjuk a magyar tanárok béremelése az akadozik amiatt, hogy nem jön uniós pénz, de a magyar kormány igazi érdeksérelme nem történt, sőt, sok esetben ezt politikai eszközként, szuverenitási kérdésként tudja használni. Ezek után van-e ötletelés az Európai Bizottságban, az Európai Unióban, hogy ha ez nem jött be, akkor milyen szankciók, milyen büntetések, milyen alternatív megoldások jöhetnek be?
Igen, szerintem, hogy 2 irányba kell gondolkozni. Mind a 2 irányba szerintem lesz gondolkodás. Amikor beszélünk most, akkor úgy gondolom, hogy lesz, mert muszáj lesz. Az egyik az, hogy megpróbálni szót érteni Orbán Viktorral. Tehát egy kicsit úgy azt mondom, hogy lépést hátra tenni, és megpróbálni vele, mint férfi a férfivel, hogy így fogalmazunk, beszélni valakinek, lekerülnie. És azt jelenti, hogy nem font, valószínűleg Ursula von der Leyen erre már nem alkalmas, illetve Orbán Viktor sem alkalmas Ursula von der Leyen szempontjából. Közöttük oly mértékig megromlott a viszony. Mondjuk most éppen az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa, ő viszonylag, azt nem mondta, hogy bizalmi viszony, de viszonylag normális. Ismerik normális, igen, a kapcsolatát, legalábbis ott egyelőre még nem ütött léket az a sok minden, ami egyébként lehet, hogy egy év múlva egészen más lesz a helyzet. Én úgy gondolom, az egyik része ez, hogy megpróbálni vele beszélni, szót érteni vele, hogy nézd, ez a helyzet. Itt nem feltétlenül arról van szó, egyfajta politikai alkról is lehet szó. Ha meghoztad ezeket a lépéseket, megcsinálod, akkor a pénzek felszabadulnak, és az ország lakossága, ez a lényeg, meg azok, akik a kedvezményezetek hozzájuthatnak a pénzekhez. Mert hogy az Európai Bizottság ez a mostani eljárásnak végső soron az a legnagyobb hiátusa, hogy nem úgy néz ki, még politikailag sem bünteti Orbán Viktort, hisz a lakosságot nem nagyon érdekli az furcsa módon, hogy az év végéig egy kb. 1,5 milliárd, mert hiszen ide jönnek még a büntetések, amiket kiszabtak ránk, 1,5 milliárd euróval szegényebb lesz az ország, mert ez az ország akkor fogja szegényíteni. Úgy látszik, ez egy politikai árat, ameddig politikai árat nem kell fizetnie ezért, addig ez a dolog működik. Tehát látok, én vélelmezek itt egy olyan utat, ami esetleg abba az irányba megy, hogy valaki megpróbáljon ezt a bizalmi válságot feloldani, hatni rá Orbán Viktorra, hogy próbáljon esetleg lépni. Ebben nagy szerepe lesz az is, hogy hogyan alakul a háttér. Bejön az által remélt trumpi úthenger, gőzhenger politika, vagy pedig nem. Nem biztos, hogy be fog jönni. A másik, Oroszország megrodjon-e, ugye most a Szíria esetében például ez nem egy jó pont az oroszoknak, tehát a háttér nagyon sokat fog számítani, a mozgástér, hogy így fogalmazzunk. Aztán van a másik része, az inkább a szankcionálóbb, tehát a mézes madzag és az ostor, ugye ez mindig visszajön, az inkább az ostor használata, ez pedig látható, hogy már javában folyik a gondolkodás arról, hogy a meglévő jogállamiság, hiszen van egy pár ilyen, jogállami mechanizmusokat hogyan lehetne erősebbé tenni, megerősíteni, szigorítani. És ennek egy része, hogy ezt az úgynevezett feltételességi mechanizmust, ezt tovább szigorítanák olyan értelemben mondjuk, hogy több alapján, például esetleg a sajtószabadság megnyírbálás alapján is el lehetne indítani egy ilyen rendszert, akár arról is szó van, gondolkodásról van szó egyelőre, tehát még csak tervekről, hogy csináljanak egy általános jogállami feltételrendszert. A tendencia abban az irányban mutat, hogy az uniós pénzek kifizetését a jövőben, és most a 2027 utáni költségvetésről beszélünk, gyakorlatilag a jogállami elvek betartásához, vagy jogállami elvek, minimális jogállami elvek, jogállami minimum betartásához kössék. Gondoljunk abba bele, ha ez igaz, akkor tulajdonképpen arról az történik, hogy mostani helyzetben, amikor részben, de elég jelentős részt a magyar pénzek be vannak fagyasztva, ha a magyar térfélen nem történik változás, persze ezeket még el kell fogadni, ne felejtsük el, és ott van a magyar kormány is, de ha nem történik változás, akkor gyakorlatilag annyi történhet, hogy Magyarország a jövőben még kevesebb pénzzel számíthat. És az, ami a magyar lakosság számára az egyik legfontosabb, hogy is mondjam, az legfontosabb előnye az uniós tagságnak, a pénzek egyre kevésbé játszanak. És ez persze egy veszélyes térfélre is zúdít minket, az Európai Uniónak erről is el kell gondolkoznia. A második elem az, hogy hogyan tudják a Magyarország, szintén Magyarországgal szemben alkalmazott hetedik cikk szerinti eljárás, 6 éve folyik, egy tapotat sem mozdult előre, azt hogyan lehetne tovább szigorítani. Itt szerződésmódosítás nélkül abban gondolkoznak, hogy a procedúrát, tudnék, a szerződés, mikor elfogadták a cikk szerinti eljárást, akkor abból indultak ki, hogy ezt sosem kell majd alkalmazni. Ugye senki sem gondolta arra, hogy Vera Jurova nemrég a Lapunknak adott interjúban ezt elmondta, hogy Vera Jurova volt az előző bizottságnak az alelnöke, aki a jogállamiságért is felelt, hogy nem láttuk előre Orbán Viktor érkezését, ezt mondta. Tehát senki sem érezte azt, hogy erre szükség lehet. Mindenki úgy gondolta, ha valaki belül van, akkor a játékszabályok szerint játszik. Senki sem gondolta, hogy itt lesz egy olyan vezető, aki mondjuk így egy kicsit meghekkeli a rendszert, kihasználva a rendszernek a gyengeségeit. Általában az Európai Unióban a szankciókat nem azért lebegtetik meg, hogy alkalmazzák, hanem azért, hogy elretentsenek. De ezek nem retentették el, ezért most a szigorítás, és gyakorlatilag ennek része lehet az, hogy az eljárást jobban beszabályozzák, hiszen most tulajdonképpen pillanatnyilag egy ilyen eljárási vákum van. A tanács előtt térfelén pattog a labda, de ez a labda olyan, mint egy lufi, amelyik leeresztett már teljesen, mint hogyha kiukat volna, egy nagy lövéstől, nem tudom mitől, de kiukat volna, és ott van, és senki nem tud mit kezdeni vele, ezért inkább a legkényelmesebb az, hogyha Magyarországot bent tartják az eljárásba. De például fölmerült annak a lehetősége is, és ez is az asztalon van, hogy azokat a küszöbértékeket, amelyek fontosak arról, hogy egy országot meg lehessen büntetni, vagy falhoz lehessen állítani, például a szavazati jog megvonásával, azokat lejjebb vigyék. Ugyanis a mostani helyzetben a tanács tovább akar lépni az eljárásban, akkor 4/5-ös többség kell hozzá. Ezt még nem lépte meg senki sem, tehát szavazással kellene vinni, és akkor azt lehetne mondani, hogy a tanács tovább gördíti az eljárást. De a következő ponton már jelentkezik, az Európai Tanácsnak kell döntenie, itt a Magyarország nem vehetne részt a szavazásban, de egyhangú döntéssel. És ugye Orbán Viktornak az előző pár évben, vagy előző 8 évben a lengyelek voltak ilyen értelemben a szövetségesei, most meg talán ott van Fico, ugye a szlovák miniszterelnök. Tehát mindig lesz azért valaki, aki számára ez túl kemény dolog, és nem is feltétlenül egy, lehet, hogy 2-3 vezető is. Ezért napirendre kerülhet annak az a kérdés, hogy hogyan lehetne megszigorítani. És még egy dolog szerintem nagyon fontos, hogy Magyarországgal kapcsolatban az aggodalom növekszik. Azért, mert amikor egy ország a partvonalra szorul, és a partvonalra szorulása már rendszer szintűvé, módszeresé válik, az óhatatlanul akadályozza az Európai Unió működését, a jó, normális működését. És itt arról beszélünk elsősorban, hogy, és vannak ilyen hangok, én beszéltem több országban, elég magas szinten miniszterekkel is, akik azt mondják, hogy Magyarország sajnos úgy néz ki, hogy módszeresen kilépett a konszenzus keresés európai kultúrájából, ami nagyon nagy a probléma igazából, mert az azt jelenti igazából, hogy állandóan a Magyarországra kell válni, Ukrajna esetében, stb. Ukrajna ilyen szempontból egy fordulópontot hozott, mert itt valóban Orbán Viktor teljesen magán útra terelt, nem magán, én is azt mondom, magán útra terelt, külön utas politikát választott, viszont ebben a helyzetben, amikor háború, béke kérdése van, ugye van szó, és nem feltétlenül az orbáni megfogalmazásban, akkor ez a kérdés, hogy valaki hova áll, azt el kell dönteni, akkor nem lehet semleges régről papolni, beszélni, hiszen mi az egyik oldalon vagyunk, Putyin maga mondta, hogy a nyugat ellen visel háborút, és ezt mindenki tudja. Ez nem egy szláv háború. Itt sokkal többről van szó. Putyin szeretné visszaépíteni azt a befolyást, szerencsére erre nincsen eszköze, látjuk Ukrajnában is, hiszen nem a 3 hetes villámháborúból 3 év lett most már, tehát nincsen eszköze, viszont rengeteg problémát, rengeteg kárt tud okozni. Tehát azt mondom, hogy ez Magyarország, tehát Magyarország egy olyan helyzetbe került most arra, ami már aggodalmat vált ki az Európai Unióban valóban, visszatérek arra a kérdésre, amit a beszélgetésünk elején tettél, inkább így jelentkezik a probléma, hogy esetleg egy biztonsági kockázatot jelent, egy idegen testként működik most már lassan. Nem akarom azt mondani, hogy minden elemében, hiszen számos elemben Magyarország most ott egy elnökséget meg kell nézni. Nem az, hogy impozáns, de van egy lista Magyarországot elég jól technokrata szinten, szakértői szinten számos jogszabályt elfogadtak. Olyanokat is egyébként, amelyeket Magyarország lehet, hogy ha nem lett volna elnökséget adó ország, lehet, hogy megvétózott volna, vagy pedig nem. De itt viszont játszotta. Tehát azt se lehet mondani feltétlenül, hogy minden szinten Magyarország kifelé tart az Európa. Nem, egyáltalán nem. Látható, van egy éles különbség a politika, a miniszterelnöki, külügyminiszteri, tehát a kormány szint, és a szakértői szint között. A szakértők azok végzik a munkájukat, eközben ugye a politikai szinten viszont láthatóan egyre tágul ez a szakadék. És ez senkinek sem jó, mert az Európai Unió úgy épül fel, hogy ez egy önkéntes közössége mindenkinek, és hogyha valaki, van egy gyermek, aki ezen a társaságon belül, aki valamilyen oknál fogva rosszul érzi magát, és állandóan a bútorokban állandóan, hát hogy most mondjuk, hogy kárt tesz, ez senki számára nem jesz, vagy megoldást kell találni erre. Tehát mindenki tudja, hogy megoldást kell. A szankciók, ostor, és az esetleges elbeszélgetés, mézes madzag elegye adhatja esetleg a megoldást, illetve, ahogy mondani szokták az Európai Unióban, hogy a magyar választók, magyar szavazók, magyar választópolgárok hivatottak ebben döntést hozni, mert ahányszor az Európai Bizottság, az Európai Unió, most tágabb értelemben megpróbált sugallni dolgokat, vagy megpróbált kritikát gyakorolni, az mindig fordítva sült el, és igazából Orbán Viktor kezére játszott. Ugye ezt láthatjuk, ebből profitált, és ezt mai napig erre játszik, hogy magára húzza az Európai Uniót és Brüsszelt is. És ezért van valószínűleg az, hogy az emberek azt is elnézik neki, hogy hát például a magyar diákok nem jutnak hozzá az Erasmus programhoz. Ez megint egy olyan dolog, amit nyilvánvalóan Magyarországot ismerni kellene ahhoz, hogy valaki Brüsszelben ezt nagyon furcsán nézik, nem értik azt, hogy egy ország miniszterelnökének mi nem az az érdeke, hogy egy olyan problémát megoldjon, ami, és mi az Európai Bizottság kell megoldani ezt a problémát, hiszen mégiscsak ő az ország miniszterelnöke, neki kellene a magyar fiatalságról is gondoskodni.
Záró kérdés, de amit mondtál, az most ezt indukálja, hogy ez, amit mondtál a végén, hogy a magyar választók kezében van részben a megoldás, ez azt is jelenti, hogyha 2026 után, vagy amikor választások lesznek, nem Orbán Viktornak hívják a magyar miniszterelnököt, akkor azonnyomban megoldódnak a problémák, és azonnyomban itt vannak az uniós pénzek.
Ez egy jó kérdés, ugyanis ugye azt láttuk Lengyelország részéről, hogy ugye elment a sötét lovag, mondjuk így fogalmazunk Brüsszel szempontjából, változás történt, egy választás után visszajött Donald Tusk, és ő valóban, és ez itt egy kicsit azért szúrja sokak szemét, ő alapvetően ígéretekre, de úgy látszik, itt nagyon fontos szerepel a bizalomnak, hogy kinek milyen hitele van, hitelessége van. Donald Tusk azt mondta, hogy letett egy akciótervet ő és a miniszterei az asztalra, és azt mondta, hogy a tervem az, hogy visszaállítjuk a minden jogállamisági problémát. Először is azzal indult, hogy elismerte azt, hogy Lengyelországban nem jó irányba mentek a dolgok, és igazi jogállami problémák vannak. Ugye ez nehéz várni, ezt Kaczynszkitől nehéz lett volna elvárni. Ugye ezért nagyon nehéz a megoldás, ugye Orbán Viktor esetében azt várni, hogy jó oldja meg azt a problémát, amit ő okozott. Ugye tehát Orbán gyerek megvágta, idézőben mondom, és magyar gyerek gyógyít, vagy nem tudom, ki gyógyítja, valaki esetleg gyógyítja, magyar gyerek gyógyítja, még úgy is jön össze, mert ugye ez nem a magyar Péterre gondolok, hanem a magyar gyerek gyógyítja. Na szóval, hogy a kicsit a helyzet azért az, hogy ebben az esetben én úgy gondolom, hogy akkor az Európai Uniós intézmények, ha lenne egy ilyen változás, nyilvánvalóan, ahogy a lengyelek esetében is történt, másképp állnának hozzá, de nem ugyanaz a probléma halmaz Magyarország esetében, mint Lengyelország esetében. Nem csak azért, mert ugye hosszabb ideje tart ez az állapot, 14 éve ugye van a Fidesz hatalmon, Lengyelországban 8 éve volt, hanem azért is, mert kicsit azért nem teljesen ugyanaz, tehát nem identikus a két helyzet. Magyarországon nyilvánvalóan sokkal mélyebb és sokkal nagyobb átalakításokra lenne szükség. Én azért úgy gondolom, és tekintettel arra nem tudjuk ugye, hogy hogy ez bekövetkezik-e 2026-ban, fogalmunk sincsen arról, hiszen még rengeteg víz lefolyik a Dunán, meg a Tiszán is, tehát fogalmunk sincsen, hogy mi fog történni addig, de adott esetben, hogyha mondjuk egy olyan politikus kapna felhatalmazást, hogy Magyarország kormányát vezesse, amelyik az Európai Néppárthoz tartozik ráadásul, Európa legerősebb pártcsaládjához, ahogy a Tusk is, a Donald Tusk is, akkor nyilván könnyebb dolga lesz azzal, hogy Magyarországot, és ha letesz egy hiteles tervet erre vonatkozóan, hogy akkor a pénzekhez hozzájusson. Én úgy gondolom, hogy itt viszont a politika lép be a képbe, abban a pillanatban,
akkor mégiscsak politizál az Európai
Van politika benne, van politika benne, tehát úgy érzem, hogy a jutalmazás illetően van politika benne. Jó, most más azt mondja, hogy a szankcionálást illetően is van politika. Ne, nézzük azt, legyünk azért naívak. Az Európai Bizottság nem egy simán technokrata szervezet, ez politikai szervezet is. Hát az európai biztosok, nem csak azért, mert a múltjuk miatt esetleg volt miniszterelnökök ülnek ebben, ez egy politikai testület is, amelynek nagyon fontos jogi kompetenciái vannak. De azt nem lehet elvárni, hogy Budapesten elvárnak, hogy úgy gondolják, hogy az Európai Bizottság egyfajta szupertitkárságként működjön, és az Európai Tanácsnak legyen a szolgálólánya. Hozzáteszem azt, hogy az, hogy Orbán Viktor ellen sokáig az Európai Néppárton belül nem léptek fel, amikor az Európai Néppárthoz tartozott a Fidesz, akkor sokan kérdezhették volna, hogy akkor az Európai Bizottság miért volt ennyire puha a Fidesz-el szemben. Ugye, és ugye valószínűleg azért, mert akkor is voltak esetleges politikai megfontolások. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy ha az Európai Bizottság bizonyos esetben a politikai álláspont, politikai megfontolásokat is belehelyez a képletbe, amikor nekünk kedvez, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy van, mikor a politikai megfontolások nem biztos, hogy nekünk kedveznek.
Ez volt a Messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával és Benyó Ritával. Viszont hallásra!